ötödikei adásunk ismétlése volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Nyári jó tanácsokkal szolgálnak a Hevesvár megyei rendőrök, idén is lesz Egribor ünnep, a Jókai emlékévhez kapcsolódik a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeumának irodalmi herbáriuma. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Ne felejtsük bezárni az ajtót akkor is, ha csak a kertbe megyünk ki, vagy például felhevő testtel ne ugorjunk a medencébe. Ezek is olyan alapszabályok a nyári időszakban, amelyeket érdemes időről időre átgondolni. Így megóvhatjuk testépségünket és biztonságban tudhatjuk értékeinket, hívja fel a figyelmet Lázár Levente rendőrhadnagy, a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense.
Ez egy nagy átállást igényel, mindig ki szoktuk emelni, főként az őszit, hiszen ott úgymond visszaállunk a dolgos hétköznapokra szeptemberben, ugye nyitnak az iskolák, ott arra hívjuk fel a figyelmet, most pedig ugye egy másik váltásról beszélünk, itt a nyári szüneti nyaralások, kirándulások időszaka következik mindenkinek, illetve az aktív pihenésé lesz reméljük mindenkinek a főszerep. Nagyon fontos odafigyelni, mindenki fogja tapasztalni gyöngyösen is reggel biztos vagyok benne, hogy azért egy kicsit alább hagy a forgalom, nem lesz annyira forgalmas ez a 7 és 8 óra között időszak, hiszen a dolgozók ugyanúgy elindulnak reggel, de az ő számuk is egyenesen csökken, nyilván a szabadságok, illetve a gyermekek miatti felügyelet miatt. A gyermekek száma is ebben az időszakban lényegesen lecsökken a következő 2,5 hónapban, viszont fontos megemlíteni, hogy a parkok, a szabadtéri helyek, a plázák, a vásárlóközpontok környékén lényegesen jobban, nagyobb számban előfordulhatnak, és esetleg előfordulhatnak, hogy nem minden esetben megfelelően használják a kialagyalós átkelő helyeket. Úgyhogy nagyon fontos figyelni a járművezetőknek, autósoknak, közlekedőknek, rájuk is az elkövetkezendő pár napban, hétben, hogy átvegyük ezt a nyári közlekedési morált úgymond, és reméljük, hogy ebből közlekedési baleset nem lesz, és mindenki hamar át tudja venni ezt a dolgot. Biztos vagyok benne, hogy már a héten is sokan elindulnak nyaralni, üdülni, kikapcsolódni. Nagyon fontos, hogy az értékeinkre megfelelően vigyázzunk. Itt első körben ilyenkor a házunk, lakásunk biztonságára szoktuk felhívni a figyelmet, hogy nyilván az alapvetően értetődik, hogy mindenki zárja be a lakását, akinek van riasztó berendezés, az azért az használja. Ha a házi állat, egyéb érték, vagy olyan dolog van a lakásban, amit esetleg érdemes visszatérni ellenőrizni, akkor családtagot, rokont, esetleg egy jó szomszédot kérjünk meg, hogy időnként nézzen rá a lakásunkra, házunkra, házi állatunkra, főleg abban esetben esetleg hosszabb, akár több hetes kirándulásról, nyaralásról van szó. Nyilászárókatra is figyeljünk, fontos nyilván a szellőztetés is adott esetben, de azért lehet, hogy olyan helyeken használjuk ezt, ahol a betörés kockázatát ez csökkenti, illetve fontos, hogy ha ilyen problémák van, akkor szintén, ahogy említettem, a hozzátartozó szomszédok tudnak nekünk ezekbe segíteni. Ezek az alapvető dolgok, amikre minden esetben szeretnénk felhívni a figyelmet.
Idén július 10-én is tartol majd az Egribor ünnep. A rendezvény egy életérzés. A borvidék legjobb borai mellé a környék legismertebb szakácsai készítik el a specialistásaikat. Remek nedők, kiváló zamatok, csodás ízek, baráti találkozások, koncertek és zene vár minden ide látogatóra, kifulladásig. A július 10-től 12-ig tartó Egribor ünnepéről Tarsó József hegybírót, főszervezőt kérdeztük.
Tényleg, hogyha csak pár elemet ki kell emelni, mi az, amivel esetleg most másabb lesz az idei?
Hát azt gondolom, hogy abban mindenképpen másabb lesz, hogy több egri étterem lesz, és több olyan bor és étel különlegesség, vagy költemény, ami csak erre az alkalomra készül, kóstolható lesz, ami azt gondolom, hogy különlegessé teszi eleve a helyszínt és az időpontot. Úgy tűnik, hogy az idejében talán nem lesz annyira extrém meleg, mint tavaly, mert tavaly azért nagyon meleg volt még ott is, de hát én azt gondolom, hogy tényleg nagyon jó kiegészítő, tehát maga a borgasztronómiai élmények mellett változatos kulturális események is lesznek, úgyhogy mindenképpen érdemes kilátogatni a térre.
Mikor kezdődik?
Csütörtökön
4 órakor. A traktoros felvonulással?
nem. Csütörtökön 4 órakor nyitunk, és este 7 órakor van a megnyitó, viszont fontos kiemelni, hogy szombaton este 6 órától a régi járművekkel a városban lesz egy nagy felvonulás, azt mindenképpen érdemes megnézni.
Két színpadon több mint 20 koncert és kulturális előadás lesz az idei borünnepen. A 3 nap programjáról Kékvölgyi Noémi, az EVAD ZRT rendezvényszervezési divíziójának vezetője nyilatkozott.
Július 10 és 12 között rendezzük meg az EGRI borünnepét. 3 napon át a kiváló és különleges gasztronómiai élmény mellett koncertélményekkel, illetve zenei élményekkel is várjuk a rendezvényre látogatókat. Az EGRI Bikavér színpadon egy kicsit populárisabb, több korosztályt megszólító koncertekkel, illetve zenei programokkal készülünk, ilyen például a Random Trip, ami ugyan egy elég vagány, fiatalos felállás, de például most Wolf Kati fog énekelni, azt gondolom, hogy az ő neve azért akár az idősebb korosztály számára is mond valamit. Ezen kívül a Honey Beast ad majd egy nagy koncertet, úgy gondolom, hogy mivel ugye számos slágerük vagy rádióslágerük van, őket is mindenki ismeri, szereti, illetve a szombati nap estén egy kicsit bulisabb koncerttel, a Melody Makerrel készülünk, egy igazán nagy, látványos 2 órás show keretében. Az EGRI Csillag színpad idén is a hazai alternatív, illetve a rock vonalból sorakoztat fel fellépőket. Egyébként itt ebben az esetben minden évben fontos számunkra, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a feltörekvő tehetséges helyi zenekarok is lehetőséget kapjanak bemutatkozni, és színpadi körülmények között kipróbálni magukat a saját városukban, tehát most is lesznek helyi feltörekvő zenekarok, és ezen kívül az Esti Kornél, a Király Halott koncertjére várunk még, és hát egyébként összesen 9 koncert lesz ezen a színpadon, emellett pedig szintén egyetemista fiatalok, szlemmerek és fiatal költők is előadják majd a saját maguk által írt kis szövegeket, verseket, költeményeket.
Idén a Jókai emlékévhez kapcsolódik a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeumának irodalmi herbáriuma. A kerti növények és az irodalom által összekapcsolt kiállítás 2 vasárnapig tekinthető meg. Nyíri Péter igazgató az évről évre visszatérő szabadtéri tárlat kapcsán elmondta, a herbárium összekapcsolja a magyar nyelv védelmét és a teremtés védelmet.
2015-ben nyílt meg először a Széphalmi Irodalmi Herbárium című kiállítás. Ez egy szabadtéri kiállítás, növényeket ültetünk el, virágoktól kezdve a fűszernövényeken, gyógynövényeken, zöldségeken keresztül a gyümölcsökig, és szép irodalmi idézeteket helyezünk el mellé, tehát azt mutatjuk be, hogy a szép irodalom hogyan ragadta meg a embernek és a természetnek a nagyon összetett kapcsolatát. Úgyhogy a látogató miközben csodálja a növényeket, ezt nagyon szeretik, főleg a nagyvárosokból érkezők, de hát a vidékről érkezők is, miközben csodálják a növényeket, a közben szép irodalmi idézeteket olvashatnak. Tehát a lényeg az, hogy elmerülnek a magyar nyelv és a magyar irodalom világában, tulajdonképpen Balassitól egészen a jelenkorig.
Nekünk van egy nem sajátos, szerintem szükséges egyenletünk, mégpedig az, hogy mi a teremtésvédelemről, a teremtett világ védelméről beszélünk, és azon belül pedig természeten belül az ember védelméről kell beszélnünk. És mivel mi a tapasztalataink alapján és a történelmi tapasztalataink alapján is érvényesnek véljük azt a gondolatot, hogy nyelvében él a nemzet, és hogy az egyén és a közösség a maga szellemi voltát leginkább az anyanyelvén keresztül tudja kibontakoztatni, és a nemzeti kultúráján keresztül. Ezért az anyanyelv védelem valójában az egyénnek és a közösségnek, a nemzeti közösségnek a védelme is, és így tartozik bele a teremtésvédelembe. És itt mi Széphalmon hitelesen tudunk arról beszélni, hogy ez a kettő hogyan kapcsolódik össze. Hogy például a szépirodalom hogyan tud egyszerre beszélni arról, hogy őrizzük meg a saját egyéniségünket, az azonosságtudatunkat, a nemzeti közösségtudatunkat, és közben pedig őrizzük meg a természetet, miközben az sem véletlen, hogy az ember hová születik a Jóisten kegyelméből, az is felelősség, hogy mi azt a földet, ahová születtünk, védelmezzük. Ez magasztosan hangzik, és természetesen az óvodások vagy az általános iskolások nem ilyen mélységben beszélnek a témáról, de ha megsejtenek valamit abból, hogy az ember és a természet összekapcsolódik, és az ember és a természet védelme szükséges, akkor már jó úton járunk. Hozzáteszem, hogy erről nagyon sokat beszélnek, joggal, a környezetvédelem szükségéről, de mindig azt mondom, hogy miközben védjük a környezetet, nehogy elfeledkezzünk az embernek a védelméről, ebbe pedig az anyanyelvvédelem is beletartozik. És ez a mi természetes installációnk nagyon jó keretet ad ahhoz, hogy erről mindenki gondolkozzon. Olyan idézeteket is válogatunk egyébként a táblákra, amelyek pont erről vallanak.
A 2025. évi Jó Ember díjat a Káplár László emlékére kulturális alapítvány döntés alapján Jakubinyi László, a Miskolci Szimbiózis Alapítvány elnöke vehette át. A díjat minden évben olyan személyeknek ítélik oda, akik munkájukat becsülettel, emberséggel és alázattal végzik, másoknak segítséget nyújtanak, valamint példát mutatnak emberi és szakmai hozzáállásukkal. Jakubinyi László diplomás ápoló, gyógypedagógus, valamint foglalkozási rehabilitációs szaktanácsadó. Több mint 5000 fogyatékossággal élő ember számára hozott létre szociális szolgáltatásokat és foglalkoztatási lehetőségeket. Nevéhez fűződik a nemzetközileg is elismert Baráthegyi Majorság, és ő indította útjára a magyarországi szociális farm mozgalmat is. Az elismerés méltó visszajelzés azon elkötelezett munkájáért, amellyel nap mint nap a társadalmi befogadás és esélyteremtés ügyét szolgálja, írja közleményében a Miskolci Szimbiózis Alapítvány. Összességében elmarad az Agria nyári játékok, idén mindössze az Egri Csillagok musicalt mutatják be, a szervezők nem részletezték az okokat. Mint írták, nem telhet el a nyár a kultikus Egri Csillagok musical nélkül, a nézők idén is részesei lehetnek a felejthetetlen élménynek augusztus 2-án 20 órától az Egri várban, eső nap augusztus 3-án. A szervezők azt kérik, akiknek velük együtt fontos még a kultúra, a hagyományok és várvédő hőseink emlékének tisztelete, azok éljenek a jegyvásárlás lehetőséggel. Mindezzel együtt reményüket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy jövőre újra egy teljes nyári évaddal örvendeztethetik meg a közönséget. Végül az időjárásról. Holnap a kevés fátyol és gomoly felhő mellett derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél megélénkül, több helyen megerősödik. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-15, napközben aztán 33-35 fok körül alakul. Harmadfokú hőségriasztás érvényes, várhatóan csütörtök éjfélig. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. június 24-én kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berecz Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Hamarosan átadják az ipari park első ütemét Nyíregyházán. Már hatályba lépett néhány fontosabb adóváltozás. Több kiállítással és alkotótáborral is várja az érdeklődőket a 60-i galéria. Ezek mai műsorunk főbb témái. Hamarosan átadják az ipari park első ütemét Nyíregyházán, miközben a második szakasz tervei is elkészültek. A következő ütemre 71 milliárd forint érkezik. A beruházás nem csak a vízellátás modernizálását, hanem az úthálózat bővítését és korszerűsítését is tartalmazza. Emellett új üzemeltetési épületet is terveznek, és csak nem 36 ezer cserjét ültetnek el. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
71 milliárd 177 millió forint az, amiről megjelent a kormány döntés. A második ütemre ennyi forrás biztosít a kormány. Mi ennek a lényege? Az ipari park fejlesztését folytatjuk. Legnagyobb összeg ebből 54 milliárd az a ivóvíz, csapadékvíz, szennyvíz fejlesztésére vonatkozik, és itt is még mindenütt nem csak az ipari parkban beruházók igényeit veszük figyelembe, hanem a nyíregyházi lakosság igényét és hosszú távú szempontjait is, ami leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a szennyvízkezelést függetlenítjük a lakosság szennyvízkezeléstől, tehát egy különálló rendszert építünk, az ivóvíznél szintén arra törekszünk, hogy hosszú távon a lakossági ivóvízbázis mellett történjen ez, és a csapadékvíznél meg természetesen figyelünk arra is, amit nem felejtünk el és soha, 2010-ben, 11-ben, pont itt Borbányai résznél, Kisteleki szőlőnél micsoda belvizek voltak, tehát ezt az ipari parkot úgy fejlesztjük ebből a szempontból, és hogy ilyen többet soha ne forduljon elő.
Most pedig Podlovics Rolandot, a város alpolgármesterét hallják.
A 49-25-ös régi 4-eshez kerül egy körforgalom, onnan lehet lesz majd megközelíteni az ipari parkot, illetőleg észak-keleti irányba. A 49-11-es Nagykálló-Nyíregyházát összekötő úthoz Nyíres irányában építünk egy mintegy 4 kilométeres útszakaszt. Ez a nagyszállási csomópontnál fog becsatlakozni, és ott egy körforgalom létesül. Mindig igyekszünk, és nyilvánvalóan azt, hogy az ipari park fejlesztése párhuzamosan lakosai problémák is megoldódjanak, és még véletlenül se jöjjenek elő újabb problémák, azért egy ekkora területi ipari park közúti közlekedés útján történő megközelítése az egy jelentős torlódást is eredményezhet. Minél több helyről közelíthető meg az ipari park be is kiközlekedő forgalma, annál biztonságosan, egyrészt, másrészt annál kevésbé terhes, és mellette azért a nagyszállási csomópontnak a baleseti statisztikáját, hogyha visszanézzük, azt gondolom, hogy ez a körforgalom kiépítés egy nagyon régi problémát fog most megoldani.
A Magyar Közlönyben 2025. június 19-én megjelent az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény, amelyek közül már számos szabálya lépett hatályba. A részleteket dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense ismertette.
Június 20-ától kedvezőbbé válik a részletfizetés. Az automatikus pótlékmentes részletfizetés összeghatára ugyanis megduplázódott, már 2 millió forintos adótartozásig kérhető. 2 millió forint adótartozásig kérhető, tehát június 20-ától egyszerűbben a részletfizetés a Nemzeti Adó és Vámhivataltól. Ehhez mindössze egy kérelmet kell benyújtani. A lehetőséggel a nem természetes személyek, például a cégek, a magánszemélyek, az egyéni vállalkozók és az áfa fizetésre kötelezettek évente egy alkalommal élhetnek. A NAV a kérelem alapján évente egyszer automatikusan engedélyezi a magánszemélyeknek, az egyéni vállalkozóknak és az áfa fizetésre kötelezetteknek maximum 12 hónapra, a nem természetes személyeknek, például a cégeknek maximum 6 hónapra a pótlékmentes részletfizetést. Ez a legnépszerűbb fizetési kedvezmény a NAV-nál, ugyanis tavaly több mint 130 ezer természetes személy kérte az automatikus részletet. A változások miatt még inkább megéri a cégeknek törekedni a megbízható adózói státuszra. Az automatikus fizetési könnyítést ugyanis a megbízható cégek az eddigi 3 millió forint helyett június 20-ától már 5 millió forintig kérhetik. A NAV évente egyszer engedélyezi részükre automatikusan a legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést. Sokakat érint az a változás, hogy július 1-től még nem kell adatot szolgáltatni a kézi nyugtákról. A mintegy 270 ezer érintett vállalkozásnak 2026. szeptember 1-ig lesz ideje felkészülni. A kötelező nyugtaadat szolgáltatásra történő átállás zökkenőmentes biztosításában a NAV is segít. De kétségtelen, hogy a legnagyobb könnyebbséget az érintetteknek az e-pénztárgépek jelentik majd. Az általános és kötelező nyugtaadat szolgáltatás nagy előrelépés hoz majd a gazdaságfehérítésben, hiszen itt gyakorlatilag a vállalkozások teljes bevételére rálát a NAV. Valós idejű adat jelenleg minden számláról, az online pénztárgépekről és az étel-ital automatákról érkezik az adóhivatalhoz. Ez jövő ősztől kibővül, és a papírnyugták adata is befutnak a kockázat elemzőkhöz. Az újfajta adatszolgáltatása 2026. szeptember 1-ig még van idő felkészülni. Kétségtelen, hogy a nyugtaadat szolgáltatást a legkönnyebben majd e-pénztárgéppel lehet teljesíteni, de nem csak ezért érdemes megfontolni a papír alapú nyugtáról való áttérést az e-pénztárgépre, hanem emellett szól az is, hogy egyszerűbb a bizonylatolás, a vásárlók kényelmesebben intézhetik az ügyeiket, valamint az e-kasszák révén elérhető jelentős költség és adminisztráció csökkentés is. Idén júliustól lehet e-pénztárgéppel nyugtát kiállítani, használatuk 2026. szeptember 1-ig, tehát önkéntes. Június 20-ától alkalmazható továbbá az a kedvező szabály is, amely szerint a felsőoktatási intézménnyel, a Magyar Tudományos Akadémiával és egyes más kutatóhelyekkel közösen végzett kutatásfejlesztési tevékenység közvetlen költségére vonatkozó társasági adóalapkedvezmény 50 millió forintos korlátja 150 millió forintra emelkedik. Nem csak az átláthatóságot, hanem az önkéntes jogkövetési hajlandóságot is növelheti az a változás, amely szerint 15 nap helyett 7 nap alatt kell adatot szolgáltatni a pénzintézeteknek a pénzforgalmi számlákról. A gyorsabban beérkező adatok növelik a NAV ellenőrzési, végrehajtási, valamint pénzkövetelési biztosítási eljárásainak hatékonyságát. Június 20-ától induló adóellenőrzésekre már érvényes az új határidő számítási szabály. A szigorú maximum 365 napos, illetve a megbízható adózóknál 180 napos ellenőrzési határidőt bizonyos speciális ügyletekben egyszer legfeljebb 540 napra meg lehet hosszabbítani. A megbízható adózókra itt is érvényesek a kedvező szabályok. Esetükben ugyanis a hosszabbítás felső határa 365 nap. Lényeges garanciális szabály viszont, hogy az ellenőrzési határidőt csak akkor lehet meghosszabbítani, hogyha a számlázási láncolat felgöngyölítéséhez több adózó ellenőrzése szükséges. A változás hatékony eszköz lehet az áfacsalókkal szemben, akik hosszú, bonyolult külföldi cégeket is közbeiktató láncolatokon keresztül számláztak.
Több kiállításon és alkotótáborral is várja az érdeklődőket a 60-i galéria. A táborban született alkotásokból pedig szeptemberben kiállítás is nyílik majd a Városháza galériájában. Tompa Zé Mihály igazgatót, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Szepesi Béla grafikus művésznek a gyűjteményes kiállítása, ő a Nyíregyházi Egyetem vizuális tanszékének az igazgatója, Európa szinten elismert, méltán elismert grafikus művész, tehát egy olyan kiállítást rendezünk, amit kár lenne kihagyni. A galériánál maradva, július 9-én C. Lénárd Ferencnek nyílik a kiállítása, ő 80 éves lesz. A 80 évből, tehát 20-valahány évben keresztül szervesen kötődik ő a galériához, jelen van egyéni kiállításokkal. Ő egy nagyon érdekes és szerteágazó művész, és ezúttal is a legújabb munkáit hozza el a galériába. Ez a kiállítás délután 5 órakor kezdődik.
És akkor meddig tekinthető meg, mert ezek a kiállítások általában több hétig
igaznak? Igen, ez július végéig lesz megtekinthető. Ugyancsak a galériában, ami mondjuk egy újdonság, hogy alkotó tábor nyílik július 21, tehát július 21 és 25 között Király Kornélia hozza el a növendékeit, korábban a Daliban voltak, de úgy gondoltuk, hogy a galéria az jobb környezet, inspiráló környezet a kis alkotók szellemi részére.
Jobb így hatással van a lélek.
És nyilvánvaló, hogy ezúttal is a korábbi évekhez hasonlóan az itt született alkotásokból majd kiállítást nyitunk a Városháza szeptemberben valamikor, a Városháza galériájában.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Felszentelte Sajó Szent Péter új, szeplőtelen fogantatás templomát, és megáldotta a közösségi házat, valamint kiszolgáltatta a bérmálás szentségét a helyi fiataloknak, Ternyák Csaba egriesek az elmúlt vasárnap. A szentmise kezdetén a főpásztor elmondta, nagy örömmel készült arra, hogy úrnapján felszentelje a régi kiskápolna helyén épült templomot és a közösségi házat. Közös álom valósult meg, és nagy ünnep, hiszen a fiatalok részesülnek a bérmálás szentségében, akiknek felkészítését az évek óta súlyos betegséggel küzdő Takács Alajos plébános kezdte, aztán Tran Si Nigi Ferenc atya fejezte be, aki a lelkipásztori munkában is közreműködött. Ő az építkezés idején is sokat segített Takács Gábor diakónussal együtt. Az érsek köszönetet mondott nekik és a híveknek, akik mellettük álltak ezekben a nehéz hónapokban. Lojzi atya már a mennyei seregekkel kapcsolódhat be a liturgiába, köszönet a közel 2 évtizedes Sajó Szentpéteri szolgálatáért, melynek része volt tavaly ősszel az új óvoda megáldása, fogalmazott Ternyák érsek. Hírül adta, július 1-én lesz ebben a templomban a gyászmise Takács Alajos plébános érseki tanácsos címzetes kanonok lelki üdvéért, majd onnan kísérik szülőfaluja Dobódél temetőjébe. Az új templom falait meghintette szentelt vízzel az érsek, majd Transé Nigi Ferenc atya bemutatta a bérmálkozásra készülőket, akik kérik a szentség kiszolgáltatását. Szentbeszédében Ternyák érsek úgy fogalmazott, Istennek építettük ezt a templomot, és azért imádkozunk, hogy ez a ház valóban az ő otthona legyen az emberek között. Az olvasmányok, az evangélium is felkészít bennünket ennek ünneplésére. A szamaritánus asszony kérdése Jézushoz, hol kell imádni az Istent, és a templomépítő Salamon király kérdése, valóban lehetséges-e, hogy az Isten itt lakozzék a földön is, vízhangra talált lelkünkben. Ez a két kérdés foglalkoztatott minden templomépítőt, a tervezőket, ebből a világból kihasított egy darabot minden templomépítő, hogy azt kizárólag az Istennek szóló áldozat bemutatására, imádására és a lelki találkozásra szentelje. Jézus válasza az, hogy eljön az idő, amikor nem a hely lesz a fontos, mert Istent lélekben és igazságban kell imádni. Ez azt jelenti, hogy mi is Isten szent templomai vagyunk, Isten lakást akar venni nálunk, és közösségben egy élő kövekből épült templomot építünk. A Sajó-Szentpéteri közösség minden egyes tagja egy-egy építőkő, és ez arra emlékeztet bennünket, hogy Isten el akar jönni közénk. A lélekben és igazságban való imádás a Szentlélekben újjászületett új ember imádása, és itt kapcsolódik össze a templom szentelése és a bérmálás szertartása. A bérmálkozókhoz fordulva az érsek úgy fogalmazott, arra kaptatok meghívást, hogy az új Jeruzsálem polgárai legyetek a Szentlélek kiáradása által. Amikor megkapjátok a Szentlélek ajándékait, az új teremtés részesei lehettek. Az érsek úgy fogalmazott, sugározzék ebből a templomból Isten szeretete az egész városra, a hívek pedig, mint élő templomok, akikben a Szentlélek lakik, vigyék magukkal Isten szeretetét az utcára, a családba, a munkahelyre, a torony pedig hívogassa szeliden Sajó Szent Péter katolikus híveit. Ez a templom vár mindenkit, hogy közösségbe gyűjtse Isten gyermekeit. 16. Benedek pápa gondolatait idézve a főpásztor arra buzdította a híveket, hogy állítsuk helyre a világ rendjét, magunk helyett Istent állítsuk életünk középpontjába. A szentbeszéd után Ternyák Csaba egriesek megkente szent olajjal az épület falait, meggyújtották az oltáron a gyertyákat, ezt követően a bérmálkozók megújították keresztelési ígéreteiket, megvallották hitüket, majd az érsek kiszolgáltatta a 11 fiatalnak a bérmálás szentségét. File Tamás József, Sajó Szent Péter polgármester a szentmise végén köszöntőjében Takács Alajos plébános emlékezze, építő munkásságát méltatta. Demeter Zoltán országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, ez a templom a reménység helye, s így a jövő biztosítéka. Ternyák érsek a szentmise végén köszönetet mondott Ferenc atyának, a szaléziaknak, a kazincbarcikai közösségnek, hogy segítették a Sajó Szent Péterieket. A főpásztor bejelentette, Lipcsák János atya lesz Sajó Szent Péter új plébánosa. Az Egri Főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Takács Alajos címzetes kanonok, érseki tanácsos, Sajó Szentpéteri plébános, életének 73. áldozó papságának 48. évében, múlt hét kedden a Miskolci kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt. Érte a gyászmisét július 1-én az új Sajó Szentpéteri szeplőtelen fogantatás templomban mutatják be délelőtt 10 órakor, majd holttestét onnan kísérik szülőfalujába, Dobódél temetőjébe. Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Luidimar Herrera Acacho, Mihály Mátyás és Giovanni Fernando Salazar Herrera diakónusokat, és diakónussá szentelte Urik Lukasz Bernard pap növendéket az Egri Bazilikában szombaton. A főpásztor köszöntötte a szentmisén megjelenteket, a paptestvéreket, a szentelendőnket, szüleiket, közösségeik tagjait és a jubiláló lelkipásztorokat. Az érsek úgy fogalmazott, megköszönjük az Úrnak, hogy ezek a fiatalok itt vannak, s három új misés pappal és egy diakónussal gazdagodik az egyházmegye. Misszionáriusok ők, akik azért érkeztek Isten küldötteiként, hogy nálunk szolgáljanak. Luidimar Herrera Acacho 9 évvel ezelőtt jött Venezuelából, Mihály Mátyás 8 éve Budapestről, Giovanni Fernando Salazar Herrera 10 éve Ecuadorból, Urik Lukasz Bernard pedig Lengyelországból érkezett 8 évvel ezelőtt. Nagy türelemmel, szorgalommal megtanulták a magyar nyelvet és készültek hivatásukra. Köszönet Istennek és a neokatekumenális út közösségének, hogy imádságukkal, példájukkal segítették ezeket a hivatásokat, fogalmazott a főpásztor. Az evangélium szavai után Mikhail Bartosz Musinski, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium előjárója szólította a szentelendőket, és tanúsította, hogy méltóak a szolgálatra. Ternyák érsek intelmeiben az evangélium szavaira utalva elmondta, a feltámadás után a tanítványok félelmükben bezárkóztak, de megjelent köztük Krisztus, s így köszöntötte őket, békesség nektek. Ezután megmutatta apostolainak kezét és oldalát, és ezt látva öröm töltött el őket. Ez az öröm hasonlatos a karácsony éjszakáján az angyal szájából hangzó szavakhoz, nagy örömet hirdetek. Jézus búcsú beszédében megígéri a tanítványoknak, a szívetek örülni fog, és örömeteket nem veszi el tőletek senki. Ez az öröm a Szentlélek adománya, a megváltó valódi ajándéka, így írja 16. Benedek pápa. A tanítványok örültek, mert látták az Urat. A Szentlélek a szemek mellett a szíveket is megnyitja. A szentelendőkhöz fordulva így fogalmazott, kitartottatok, fejlődtetek, s jártok az úton, amely Krisztus felé vezet, misszionáriusok, küldöttek vagytok, miként Jézus az Atya küldötte volt, ti úgy vagytok Jézus Krisztus küldöttei. Az új teremtésnek, Krisztusnak lesztek a munkatársai, a remény prófitái egy csüggett, reményvesztett világban. Ne feledjétek, nem ti vagytok a fontosak, hanem az Úr, akinek a szolgálatára szentellek benneteket. A főpásztor köszönetet mondott a szülőknek, testvéreknek, barátoknak, és mindazoknak, akik Krisztus oltárához segítették a fiatalokat. Az érsek megköszönt az Érseki Papnevelő Intézet és a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium, valamint a Hittudományi Főiskola rektorának és előjáróinak, a tanároknak, valamint a szentelendők hivatásában szerepet játszó papoknak és Krisztus hívőknek a jó példáját, imádságát és áldozatát. A szentbeszéd után a diakónus jelölt és a szerpap jelöltek ígéretével, tanúságtételével folytatódott a szertartás. A szentelendők annak jeléül, hogy meghalnak a világnak és csak Istennek akarnak élni, arcra borultak az oltár előtt, a hívek és a papsága minden szentek litániáját imádkozták a szentelendőkért. Ezután ternyák érsek a felszentelő ima és kézrátétel által adta át a Krisztustól kapott szerpapi és áldozópapi hatalmat és küldetést. Az egyházmegye papjai kézrátétellel fogadták be az új áldozópapokat az egyházmegye papi közösségébe, majd a szentelteket beöltöztették a liturgikus ruhába, s a főpásztor megkente őket a nagy csütörtökön megáldott krizmával, és átadta nekik az áldozati adományokat. A békecsok után az új misések a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatták be a szentmisét. A szertartást időben közvetítette a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió is a YouTube csatornáján, így utóbbi bármikor visszanézhető. Egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben a Ciszterci templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében június 26-án csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. A hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút idén július 29-én vasárnap tartják a Jézus Szíve templomban. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik, főcelebránsa dr. Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. Július 10-e és 13-a között ismét megtelik élettel Egerszalók, hiszen idén is megrendezik az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseményét, az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A Szalók 2025 mottója a remény zarándokai, amely remekül tükrözi az esemény szellemiségét, közösségben keresni a hit, a szeretet és a jövő útját. A négynapos találkozó nem csak lelki feltöltődés, de felejthetetlen közösségi élményeket is kínál. A programban előadások, tanúságtételek, műhelyfoglalkozások, közös imák, szentségimádások, koncertek és vidám közösségi események váltják egymást. Csütörtökön a nyitó előadást Vízi János atya tartja, majd a nyitó szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be. A napot a Cisztellánc koncertje és szentségimádás zárja. Pénteken Kósede atya előadását hallgathatják meg a résztvevők, majd tanúságtételek, gyónási lehetőség és egy színdarab is várja őket. Szombaton Jácinta nővére és Földi Kovács Andra lesznek az előadók, este pedig Eukarisz koncert és Fáklyás körmenet koronázza meg a napot, a táncház zárja az estét. Vasárnap Vitális Gábor atya tartja a záró előadást és záró szentmisét. Ez tehát néhány programpont a Szaló 2025 sorozatból, amely július 10-e és 13-a között lesz. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az okos eszközök elterjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben, amelyek több mindenre lehetőségeket adnak. Így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet ott találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra, Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a koresti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Erősnek akarsz tűnni, bántottak már eleget, volt, hogy már sírni sem volt erő, Én nem akartam beállni ebbe a sorba, és nem is fogok, bár szennem vagyok, de néha hibázunk, nem nagy dolog. Szédíteni a szíved, kalambol a föld anyali, már így is volt épp elég, és sajnos egy szerep lenne, ahogy vetíteném, hogy én jobb lennék itt bárkinél, ugyankinél, mert ismersz, hogy virággal a kezemben, azt tudod, nem én vagyok, és nem bírok sírni sem, pedig szorít a mellkasom. Én nem akarok mondani szépeket, a szavakkal megölném a lényeget, és nem hoztam bársony dobocban csillogó nemes fémeket, és nem áll kín hófehér lovak mögött szép hintó sem. Visszahoztam a tőled kapott világot, ami megtanított élni, bár hiányzó, már tudom szeretni, nem azt jelenti, hogy két ember egy igát mondna, nem a másik, hogy bíztatni, repülni át egy világon. Tudom, hogy csak szépnek akarsz tűnni, amit az Istentől kaptál, annál mi lehetne szebb? Volt, hogy már gyűlöltem magam én is, de változást is csak ajándékba kapunk, ha arra végre méltók vagyunk.
sötétben fázom a remények végén jár. Bolond világ tüzelsz, de jégé válsz. Ne bánts világ, utad nem járom, ne kérnek, hívd, ne láss. Ne bánts világ, tiéd lett minden.
A régió sportja.
A harmadik korcsoportos összevont labdajátékok diákolimpia országos döntőjének Miskolc adott otthont. A kézilabda, kosárlabda és röplabda sportágokban hazánk legjobb 8-8 leány és fiú csapata mérte össze tudását, köztük Borsodabói Zemplén vármegye reprezentánsaival. Ez volt az egész tanév legnagyobb volumenű diákolimpia eseménye, hangsúlyozta Benüzs Dávid, a Borsodabói Zemplén vármegyei Diák Sport és Szabadidő Egyesület titkára. A négy nap alatt 6 helyszínen 48 csapat 120 mérkőzést játszott le. A résztvevők száma 800 fő volt. A nyíregyházi Continental Arénában átvették érmeiket a Studio Futsal Nyíregyháza játékosai és szakmai stábjának tagjai. Lovas Norbert együttese az NB1 bronz párharcában 3-0-ra múlta felül a Berettyújfalut. Így a Magyar Kupa után a bajnokságban is a harmadik helyet szerezte meg. Lovas Norbert vezetőedzőt hallják.
Előzetesen azt várták el tőlünk, hogy érmet szerezzünk, ezt teljesítettük, viszont menet közben azért láttuk, hogy utazunk a második, harmadik hely, negyedik hely környékén, és volt egy olyan pont a bajnokságnak, amikor igenis úgy érezte mindenki, hogy meg lehet ez a bajnoki döntő. Sajnos ez nem így lett, és pici dolgokon múlott, de most idén sokkal közelebb voltunk ehhez, mint a tavalyi szezonban, mert a tavalyi szezonunk az egy kimaxolt szezon volt, és egy meglepetés harmadik hely. Idén viszont elvárás volt tőlünk, hogy az első háromba végezzünk, és tényleg ezt teljesítettük. Azt mondom, hogy ha azok a meccsek úgy sikerülnek, ahogy azt szerettük volna, akkor persze, akkor benne lett volna, de itt a fociban meg egy sportágban se, ha az nem játszik, és így meg kell most idén elegennünk ezzel a szép bronzéremmel, mert azért a vég az tényleg szépre sikerült a Berettyújfal ellen. Három mérkőzésen elrendeztük ezt a párharcot, és mindenki boldog. Megterhelő volt mindenkinek, intenzív egy hét volt, hiszen péntek hétfő és péntek ritmusban játszottunk. A játékosok szezon vége volt, sérülések miatt is kellett aggódnunk, többen meg is sérültek, úgy vállalták el a játékot már a végén, szóval mindenkire nagyon büszke vagyok, és nagyon gratulálok a játékosoknak, mert tényleg ez a vége, ez ilyen férfi munka volt, szokták mondani, és mindenki mozgósította az utolsó erőtartalékát, és maximális koncentrációval, és jobban akartuk ezt a bronzérmét, mint a Berettyújfalu, aminek megint nagyon örültem, mert plusz motivációt nem kellett nekik nyújtanom, és mindenki átértékelte és felfogta, hogy milyen sikert tudunk újra elérni.
Lovas Norbert értékelte a Magyar Kupa döntőn elért bronzérmet is.
Ott játszottunk egy nagyon jó mérkőzést a Veszprémmel az elődöntőbe, sajnos pici apró dolgokon, mint ahogy a bajnoki döntő és hogyha bekerültünk volna, ugye ezek a pici apróságok hiányoztak. Tehát ott, hogyha jobban figyelünk, négyről felálltunk, 4-4 volt, utána a végén kaptunk 2 elkerülhető gólt, de nem bánkódunk, mert végül is a legerősebb ellenfelet kaptunk, és előtte hétfőn megvertük őket, a kupában nem tudtuk megverni, és így nem tudtunk kupadöntőt játszani. Pici apróságokon ment el egyébként ezek a két döntős lehetőség, hogy így fogalmazzak, ha picit jobban, picit többet, picit alázatosabban játszottunk volna azokon a meccseken, akkor meg lett volna. De nem bánkódok, mert tényleg ez a legsikeresebb szezonunk, mert Final Four-on még nem játszottunk a Magyar Kupában, most idén ezen is túl vagyunk, illetve megint a bronzpárharcot megnyertük.
Most pedig az együttes csapatkapitányát, Dávid Richárdot hallják.
Felemás érzéseim vannak, megmondom őszintén, hiszen a csapat ezt úgymond minimum célkitűzésként tettük meg magunknak a szezon elején, hogy a harmadik helyet minimum érjük el. Szezon közben, illetve a szezon elején is voltak nyilván merészebb álmaink, szeretünk volna döntőket játszani, mind a kupában, mind pedig a bajnokságban. Saját hibáinkból, illetve rajtunk kívül elokokból néha ez sajnos nem jött össze, de összességében nézve a szezont boldog vagyok, hiszen megismételtük a tavalyi eredményünket, fejlődtünk, mind csapatszinten, mind pedig egyéni szinten is szerintem, és igazából ez egy jó kiinduló pont lehet a jövőre nézve.
Dávid Richárd beszélt a Berettyóújfalu elleni bronzcsatáról is.
Az alapszakaszban és a rájátszásban is egy kiérezett párharcokat játszottunk igazából a Berettyóújfaluval. Nagyjából hasonló erőképviselt viselt a két csapat az egész bajnokságban. Mondhatjuk, hogy jól jött ki a formaidőzítés, hiszen a legfontosabb időszakára a szezonnak sikerült belőni a csapatot a forma tekintetében, és igazából ez miatt gondolom azt, hogy úgymond megérdemelten szereztük meg a harmadik helyet, illetve hozzátenném azt is, hogy azokon a mérkőzéseken, amiket játszottunk előtte az alapszakaszban, illetve a felsőházban is, mind a 4 mérkőzésre lett volna esélyünk nyerni, vagy legalább döntetlent elérni. Sajnos akkor a forgatókönyv nem úgy alakult, ahogy mi szerettük volna, de most itt igazából mindent egy lapra föltéve próbáltuk megszerezni ezt a harmadik helyet, és sikerült.
Szezonzáró szakmai értekezletet tartottak a napokban a Sajóvölgye focisulinál. Kádár Zsolt operatív igazgatót hallják.
Azokat a célokat, terveket, amit kitűztünk akár klubszinten, akár korosztályokra levetítve, akár egyénileg levetítve, egyének fejlődésére, azt többé-kevésbé, inkább többé tudtuk teljesíteni. Tudtunk létszámokat növelni a kisebb korosztályoknál, igyekeztünk az MLS által megszabott képzési programot követni, természetesen belecsempészve a saját elképzeléseinket, úgyhogy én azt gondolom, hogy sikeres szezonon vagyunk túl.
Kádár Zsolt beszélt arról is, lehetnek-e változások a korosztályos csapatoknál.
U14-ig biztosan nem lesz, tehát az kötelező, hogy U7-től U14-ig évente csapatokat kell kiállítani. A nagyobb korosztályoknál pedig valószínűleg most ezt hozza a logika. U15-be, U16-ba és U19-be fogunk indulni, tehát most 17-ben nem lesz csapatunk, mert ők föllépnek egy az egybe a 19-es korosztályba.
Az 5. helyet szerezte meg a bajnokságban a Deac férfi kosárlabda csapata. Pető Ákos vezetőedzőt hallják.
Úgy gondolom, hogy megvolt bennünk a potenciál egész évben arra, hogy akár a legjobbakkal is időszakosan fel tudjuk venni a versenyt. Volt egy olyan pillanat, hogy még akár a 8 bejutás is rezgett, úgymond. Itt sokat beszéltünk különböző szakemberekkel, hogy 4-9-10 helyig ez nagyon, nagyon kiegyenített a bajnokság. Hozzá kell tenni azt is, hogy a 4. helyen tudtunk végezni alapszakaszban, azért ez nem csak a mi kezünk volt benne, hanem kellett egy zalaegerszegi botlás is. Én úgy gondolom, hogy közel a maximumot kihoztuk magunkból. Igazából úgy gondolom, hogy apróságon kellett változtatni, mivel furás mondani, a vereségeken kívül nagy gond nem volt az együttessel. Kicsit gyorsítottunk a játékon, rotációt egy kicsit átalakítottuk, és szerencsére ez pozitívan csapódott le a csapatnál, és mindenki magáénak érezte még jobban a csapatot, és nagyon jó plusz energiákat tudtak beleadni itt az alapszakasz végén. Nagyon nagy energiákat kellett mozgósítani, hogy odaérjünk. Nem számoltuk egy 4. helyre, de hogy az 5. helyre be tudjunk jönni. Viszont utána az alapszakasz vége után azt is éreztük így a stábban, hogy mivel nagyon ki kellett éleznünk magunkat így az alapszakasz végére, biztos, hogy ez vissza fog ütni majd valamelyik meccsen. Hát álmunkban nem gondoltunk volna, hogy az első hazain. Úgy gondolom, hogy ott abszolút mindenki a tudás alatt játszott, és tényleg mondhatni, hogy betlizett. Ami a jó dolog, hogy egyszerre mindenki, tehát gondoltuk, hogy még egy ilyen nem lesz, de valóban ez a párharcot is meghatározta ez a mérkőzés. De úgy gondolom, hogy magát a csapatot nem szabad csak ez alapján, az egy meccs alapján értékelni. Utána három egál meccset játszottunk, egyszer mi jöttünk jobban, kétszer a Zalaegerszeg. Úgy gondolom, hogy amit már említettem is, hogy nagyon közel voltak egymáshoz a csapatok. Itt apróságok döntöttek, pláne úgy, hogy az utolsó mérkőzés előtt, illetve az utolsó hazai mérkőzésen André Williamson egy hát idény befejező sérülés szenvedett, ami nála azért a pályafutás végét is jelentette. Nem feltétlenül azért, mert nagyon komoly volt a sérülés, hanem pont annyi időt hagyott ki, hogy már nem tudott visszajönni a szezonban, illetve ez volt az utolsó szezonja. Nem tudom megfedni utána a játékosokat, hiszen tényleg sokszor jól játszottunk, mindent megtettünk, nüanszokon múlt. Igazából úgy gondolom, hogy a Zalaegerszegben akkor tudtak bizonyos játékosok extrát hozni végjátékokban, illetve olyan játékosok tudtak extrát hozzátenni, akikre nem feltétlenül, nem az, hogy nem készültünk, hanem meg volt, hogy nagyjából mennyit tudnak, és abszolút szerintem a tudásuk felett játszottak bizonyos szituációkban. Alapjából elégedett vagyok, mondom, egy nagyon kicsi hiányérzet van bennem, amiatt a Zalaegerszeg egy meccs miatt, de összességében mind a csapat teljesítményével is elégedett vagyok, illetve azok a játékosok, akikben látjuk a potenciált ezekhez a mérkőzéseken. Úgy gondolom, hogy a négy mérkőzésből hármat abszolút mi irányítottunk, illetve egyszer Székesfehéren pedig hosszabbításról sikerült nyerni, ott pedig úgy gondolom, hogy azért, mert nagyon motiváltak voltunk, és élesek voltak a játékosok, és szinte kilátástalan szituációból, hiszen 26 másodperc volt hát a 4 pontos hátrány, onnan tudtunk hosszabbításra menteni, illetve a hosszabbításból pedig már abszolút szerintem ennyi elfogultságot engedje meg mindenki, nem volt kérdés, hogy mi fogjuk behúzni a mérkőzést.
Pető Ákos beszélt a fiatalokról is, akik kulcs szerepet játszottak a bajnokságban.
Mivel piros csoportban én dolgoztam velük, tehát úgy éreztem, hogy rászolgálnak a bizalomra, és ők náluk is nagyon jól csapódott le, tehát nem úgy vették, hogy na most biztos, hogy érdemtelenül is fognak játszani, hanem motiváltak voltak, és amikor hozzá lehetett tenni, hozzátettek a mérkőzéshez. Kovács Ákos nagyon jó pult volt André Williamson, sőt, voltak bizonyos aspektusok, amivel még többet is tudott hozzátenni, mint Dré. Én úgy gondolom, hogy a következőben az lenne a fontos, hogy nem csak lehetőséget kapjanak, hanem ezt egy-két játékos be is kell építeni a jövő csapatába, hiszen fiatalok, ők a jövő, de nekik is azt tudni kell, hogy most ez egy állapot, hogy fiatalok, tehát szeretném, hogyha ők egy-két éven belül komoly meghatározó profi játékosok lennének a Debrecen csapatában. Ami biztos, hogy az André Williamsonnál visszavonul, tehát az ő helyére biztos, hogy kell majd játékost keresnünk, illetve itt azért is talán kevesebb a hír vagy a hang velünk kapcsolatban, hiszen több játékosnak is élő szerződése van még. Gondolok itt a Pongó Mátéra, Mócsán Bálint, tehát ők biztos, hogy velünk fognak jövőre is dolgozni, illetve többiekkel is, akivel hosszabbítás van, most folynak a tárgyalások, illetve valakivel már volt is megegyezés, annyi, hogy itt a hivatalos oldalunkon nem szeretnék elébe menni a dolgoknak, tehát ott mindent meg fognak tudni, természetesen dolgozunk, tehát úgy gondolom, hogy légiós fronton azért lehetséges változás, de a többiben viszonylag kevesebb. Most még folyamatban van a jövői versenynaptár, úgy gondolom, hogy augusztus 11-én hétfőn fog elkezdődni a felkészülés. Várunk, hogy itt szeptember utolsó hétvégéje, vagy október első hétvégéje lesz a rajt. Természetesen most nyáron válogatott program is van, hiszen a válogatott világbajnoki előselejtezőt fog játszani. Tehát egy kicsikét most a nyári program ez alakíthatja, de így készülünk, hogy augusztus 11-e rajt.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!